Az Efézusi levél első részéből olvasom az igét a harmadiktól a hatodik versig. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. A ma este témája a kérés, a könyörgés, a személyes kéréseink. És nagyon-nagyon sok mindent hallottunk már az imádságról. Persze erről is lehetne egy nagyon hosszú, gazdag előadást tartani. Igyekeztem arra, hogy mégis rövid legyen ez. És azért hoztam ezt az igét nyitó igének, mert ahogy imádkoztam azzal kapcsolatban, hogy mit is hozzak elétek még a kérésről, a személyes könyörgésről, akkor ez jött elém. Istennek egy csodálatos terített asztala, amin az ő mennyei világának minden lelki áldása ott van. És azt mondja, hogy vegyük el. Vegyük el mind a miénk. Nem tudom, hogy fölfogjuk-e, eljut-e hozzánk a tudatunkig egészen, hogy miről van itt szó. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus Istene és Atya megáldott bennünket mennyei világának minden lelki áldásával. A mennyei világ minden lelki áldása itt van előttünk egy terített asztalon. És a kérdés az, hogy mi ebből mennyit veszünk el, mit veszünk magunkhoz. Sokszor csak annyit, hogy éppen a túlélésünket biztosítsa ez a lelki eledel, mint koldusok, kis száraz kenyérdarabokat. Most ezen a héten sokkal többet vettünk el belőle. De az a vágy a szívünkbe, hogy ne ennek a hétnek legyen, vagy az ilyen intenzív gyülekezeti együttléteknek csupán az ajándéka és áldása az, hogy mi élünk Isten mennyei világának a lelki áldásaival, hanem legyen ez folyamatos valóság az életünkben. És ennek, hogy hogyan vehetjük magunkhoz ezeket a lelki áldásokat, a kérés és a könyörgés, az ajándékok hitben való magunkhoz vétele, a kulcsa. Amikor a kéréseinkkel bátran oda megyünk Istenhez, és ezeket hálaadással tárjuk elé, és belépünk abba a valóságba, amibe hív bennünket. Három dologról fogok beszélni ma este. A kérés-könyörgés helyes lelkületéről, aztán a könyörgés tárgyáról, és végül az akadályokról, amelyek akadályozzák azt, hogy kéréseink valóban olyan módon jussanak Istenhez, hogy ő azt teljesíteni tudja nekünk. A Kettő Királyok 21 hetet szeretném először felolvasni, amiben a kérés lelkületének az első pontját, az őszintességet nézzük meg. Kettő Királyok 21:7. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz. Nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének. Így szól az Úr atyáidnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat. Láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszel ennek a városnak, önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás, hozzatok egy csomó préselt fügét. Oda vitték, és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Először Isten profétája oda megy Ezékiáshoz, miután halálosan megbetegedett. Akik már voltunk nagyon súlyos betegek, azok tudjuk, hogy maga a betegségnek a híre is már elég halálos tud lenni. Tehát miután ez a király nagyon megbetegedett, halálosan megbetegedett, az akkori orvosi ismeretek szerint gyógyíthatatlanul. Ezek után még jön az Úr embere, Ézsaiás, és azt mondja, hogy készülj, mert meghalsz. Rendelkezz a házadról. Hát ez egy nagyon megdöbbentő hír. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó keresztjénként az ember ilyenkor adjon hálát. Isten, milyen kegyelmes vagy. Szóltál. Elbúcsúzhatom a házamtól, rendelkezhetem a dolgokról, és megyek hozzád. Halleluja. Na jó, a halleluját kihagyhatjuk. És lehet, hogy valahol belül egy ilyen magatartást úgy helyeselni tudnánk, és rábólintanánk. Ezékiás azonban nem ezt teszi, hanem mit tesz? A fal felé fordul és sír. Egy hatalmas nagy király, nagy győzelmeket, hát nem olyan hatalmas az országa itt az asszír birodalom árnyékába, de azért a saját népén belül ő mégiscsak király. És hatalmas győzelmeket élt át Isten segítségével. Mindenki ő rá néz föl. És ebben a helyzetben a fal felé fordul, és sír, és könyörög. Az Istenhez való fordulásunknak a lelkületében az első dolog, ami nagyon fontos, az az őszinteség. Ezt élem át, így érzem magam. Ez van bennem, ezt látom. És ebben az őszinteségben, ebben a mi nyomorúságban, amiben Isten megszólította ezt a királyt, és megszólít bennünket, történik meg a gyengeségünk, és az abszolút Istenre utaltságunknak a beismerése. Itt adjuk föl végleg a mi büszkeségünket, mert egyértelmű, hogy ezt a helyzetet én nem tudom megoldani. Teljes kiszolgáltatottság, Istenre utaltság, nincs más. Ez az a pont, a nyomorúságnak ez a mélysége, amikor az ember a saját szívét is jobban megismeri, és a saját kicsinységét a mindenható Isten előtt. Beszéltünk erről a dicsőítésben, amikor leborulunk előtte, és magasztaljuk őt. Többféleképpen közel jön hozzánk az Isten, de a legmélyebb nyomorúságainkban nagyon valóságossá válik. És ekkor nem marad más, mint hogy a valóságos önmagam szólítsa meg a valóságos Istent. Ez lehet egyébként az kérésünknek a tárgya, amikor nem vagyunk ilyen nagyon mély nyomorúságban, hogy Isten segítsen bennünket, hogy a valóságos énünkkel szólítsuk meg minél inkább a valóságos Istent. és az egész imádságunk ne csak valamilyen gyakorlat legyen. Ezékiás ezt éli át a halálos betegségében, és ami a megdöbbentő számomra, hogy Isten visszaküldi az ő szolgáját, és nem azt mondja, hogy Ezékiás, békélj meg, egyszer meg kell halni, hanem azt mondja, hogy jó, akkor még kapsz 15 évet, meghallottam a te könyörgésedet, láttam a te könnyeidet. Még ezt is mondja az ige, hogy Isten még a könnyeit is, ami szíve mélyéről szakadt fel ennek a királynak, aki a büszkeségét is mindent félretett, számon tartja, látja, és azt mondja, hogy meghosszabbítom az életedet. A következő dolog, ami a könyörgés lelkületéhez tartozik az őszinteség után, a bizalom. És ezt is példázza Ezékiásnak az imádsága, hiszen bizalommal könyörög kétségbe esetten Istenhez. Kicsinségem, Istenre utaltságom fényében mindent tőle várva borulok elé. Erre egy másik szép példa, újra egy ószövetségi példa, Anna példája, aki újra és újra, amikor fölment a családjával Silóba, Sámuel első könyvében olvasunk róluk, akkor azzal találkozott nagyon fájdalmasan szemben, hogy ami minden nap kísérte az ő életét, hogy a férje másik feleségének voltak gyermekei, de neki nem volt gyermeke. És ez nagyon-nagyon mély fájdalommal töltötte el őt. És amikor a család már elment a templomból, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, és keservesen sírt. Aztán fogadalmat tett, hogyha fiúgyermeket ad szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom. Ezt meglátva Éli azt gondolta, hogy részeg. Csak bizonyos verseket olvasom, nem az egész történetet. És ezt mondta neki, meddig tart még a részegséged? Józanodj ki a mámorból. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig azt mondta, nézd jó indulattal szolgáló lányodra. Aztán elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Anna a sok éves kudarc után mégis bizalommal könyörgött, sírva, de ott a templomban maradva könyörög Istenhez. És miután befejezte az imádságát, olyan megdöbbentő, hogy föláll, megmosakszik és eszik. És nem szomorú többé az arca. Még sehol nincs a magzat, de valamit Isten neki ebben az imádságban megmutatott. És bizalommal áll föl, és megy tovább, és megkapja Istentől a megígért gyermeket. Amikor ezzel a bizalommal, és ezzel az őszintességgel állunk Isten elé, akkor megtapasztaljuk, hogy ő meghallgatja kéréseinket. És ahogy megtapasztaljuk az ima meghallgatásnak az örömét és az erejét, egyre bátrabban, és egyre többet tudunk kérni tőle. Nekem ez részben személyes tapasztalatom is, és nagyon örülök, hogy ebben kezd most vagy hát már egy ideje változás beállni. De sokáig azt éreztem, hogy amíg Kárpátalján voltam, ahol semmi nem volt, az emberek 80%-a munkanélküli volt, betegségek voltak, nélkülözés volt. Sokszor barátaim, tehát volt olyan, hogy valahol ott aludtam, és akkor reggel egy kis olajos kenyér volt a reggeli. Megdöbbentő dolgokat éltem át én is közöttük, és amikor Istenhez fordultak, akkor sem volt más, mint Isten. Nem voltak keresztény pszichológusok, nem voltak olyan lelkész társak, akikhez elvihettem volna őket, hanem egyszerűen Isten volt. És ha azt akartuk, hogy vagy ha komolyan vettük, hogy Isten gyógyító és hatalmas Isten, akkor minden nyomorúságunkban hozzá kellett fordulni és kiáltani. És megtapasztaltuk nagyon sokszor Istennek a gyógyító, szabadító kegyelmét, akár fizikai gyógyulásokkal, de nagyon sokszor lelki gyógyulással, hogy olyan torz és sebzett életek azzal, hogy Isten fényébe álltak és felegyenesedtek, és komolyan vették az Isten törvényét, és engedelmeskedtek, megváltoztak. És ehhez képest, amikor Gazdagrétre kerültem, ez én rólam szól, de itt a lehetőségek nagy tárházával élve elbizonytalanodtam. Nem volt olyan egyszerű meghirdetni azt, hogy figyelj, térdj meg ebből a bűnödből, engedelmeskedni kell, és Isten cselekszik. Hanem itt bejöttek mindenféle bonyolult lehetőségek, a keresztény pszichológiának és lelki gondozásnak a lehetőségei, a különböző nagyon-nagyon hasznos és áldott dolgok ezek egyébként, orvostudomány meg ezer más dolog, meg sokan olyanok, akikre fölnézek és tisztelem őket, és menjél hozzá, majd ő segít. Nem tudom, érzik-e a testvérek, hogy mit akarok ezzel kifejezni. Hogy ha nincs más, és Istenhez kiáltunk, és bízunk abban, hogy Isten válaszolni fog, akkor megtapasztaljuk a válaszát. De amíg minden másba is kapaszkodunk, és Isten csak egy a sok megszólítható lehetőség közül, akkor Istentől ebben a mértékben kapjuk a választ. Tehát, hogyha kérünk, akkor kapunk, és egyre többet merünk kérni, és egyre többet kapunk. Mégis a sok szép példa mellett vannak az életünkben olyan terhek, olyan tüskék, amiért nagyon komolyan imádkoztunk, sírva is, könnyek között, és hittel és bizalommal is őszintén, és mégis ott maradtak az életünkben. Ezek a fájdalmak sokszor elakasztják az embernek a bátorságát, bizalmát abban, hogy kérjen, kérjen, kérjen. És a harmadik dolog, ami a könyörgés lelkületéről szól, az az Isten jelenlétében várt válasz. Ez talán nem is annyira lelkület, de mégis az, hiszen azzal a lelkülettel állok oda Istenhez, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből, őszintén, könnyeimmel, büszkeségemet felszámolva, csak tőle várva segítséget bízom benne, és várom az ő válaszát. Várom, hogy mutassa meg, hogy mi az ő akarata. Ez belefér. A teljes őszinte kérés, amiben én nem kötök kompromisszumot. Ezikiás nem mondta, hogy ha akarsz egy kicsit mégis, akkor esetleg meggyógyíthatsz. Hanem könyörgött azért, hogy gyógyíts meg, és még érvelt is. De várta az Isten válaszát is. Erre is egy példát szeretnék hozni a 73. Zsoltárból. A 73. Zsoltárt végigolvasom. Figyeljük. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőjfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Eddig, amit látunk, azt, hogy a bűnösök, akik nem figyelnek Istenre, mindenük megvan, gazdagok, egészségesek, a nép is rájuk figyel, pedig nyilvánvalóan gonoszok. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme, ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban. Mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el a képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szembe, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Ahogy végig olvastam ezt a Zsoltárt, láthatjuk benne, hogy a Zsoltáros először keserű. És ezt a keserűségét ontja nagyon őszintén Isten elé. Látja a bűnösök életét, azoknak a gyarapodását, azoknak a hatalmát, a hatalmuk növekedését, hogy az emberek őket követik, és mindezzel együtt Istent kigúnyolják. Hol van a ti istenetek? Látja? Haha, nem látja. És miközben a bűnösök ilyen jól élnek, és gyarapodnak, ő meg személy szerint azt tapasztalja, hogy igyekszik Istenre figyelni, Isten előtt állni, Isten útját követni, és napról napra jönnek a csapások, a nehézségek, a problémák. És eljut egy olyan pontra, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor úgy beszélek én is, mint ők. Lehet, hogy az jön be. Lehet, hogy tényleg nincs Isten. Tényleg nem látja Isten, ami történik. Elég volt ebből. Mert gondolkodik rajta, és nem érti. Azt mondja, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Erről András többször beszélt, hogy az imádság nem az, amikor én gondolkozom, és magam körül megyek, vagy magam mellett haladok. És a Zsoltáros itt egyszer csak eljut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy végül elmentem Isten szent helyére. Hát hamarabb is elmehetett volna, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak meg kell járnunk néha ezt az utat. Hogy gondolkodunk, agyalunk, sérelmeinket, gyűjtögetjük, szemlélgetjük, csak egyszer jussunk el vele Isten szent helyére. Elmentem vele Isten szent helyére, és megértettem. Isten megmutatott neki valamit. Ebben a Zsoltárban azt mutatta meg Isten, hogy azoknak a hatalmasoknak, büszke, gonosz embereknek milyen végük lesz. És ezzel szemben, hogy milyen csodálatos neki az Isten közelsége, az Isten házában lenni. És ez a Zsoltár, ami egy keserű panaszkodással kezdődik, és az egész életet igazságtalanságnak érzi, egy csodálatos, dicsőítő himnusszal végződik. Mert én mindig veled leszek, mert te fogod a jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. És ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Nekem olyan jó Isten közelsége, Uramat az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. A könyörgésünknek ez is egy lehetősége. Amikor Isten felemeli a tekintetünket, megmutatja az ő közelségét, az ő szeretetét. Lehet, hogy nem változik kívülről semmi. A gonoszok még mindig hatalmaskodnak, még mindig kövérek, még mindig tele vannak láncokkal, még mindig rájuk hallgatnak az emberek. Kívül semmi nem változik. De az Isten közelsége oly igen jó nékem. Felüdíti a lelkemet, én csak a te házadba akarom lakozni. És a Zsoltáros, ez az imádkozó ember, mire befejezi ezt az őszinte könyörgését, amibe belefért a kiakadás, belefért a kérdés, a szinte lázadás, a végére feloldódik abba, hogy hát neki a legjobb. Ha teste szíve elenyészik is, de szívemnek a kősziklája, te vagy Istenem. Csodálatos ajándéka ez az imádságnak. Amikor imádság közben meghalljuk az Isten válaszát, meglátjuk a nagy képet, meglátjuk az ő szempontjait, és akár ugyanarra a helyzetre is egészen más hozzáállással tudunk nézni, és más módon tudjuk tovább hordozni a terheket. Valami hasonlót élhetett meg Pál, amikor imádkozott azért a tövisért, ami adatott neki háromszor is, és azt a választ kapja, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Én azt hiszem, hogy ez, amikor mi így egymásnak oda mondjuk, akkor az nem olyan vigasztaló, vagy sokszor nem az. De ha a menny nyílik meg előttünk, és Isten mond nekünk ilyet az ő lelke által, akkor az felüdíti a lelket, és az csodálatos ígéret. Mi legyen a mi kérésünk tárgya? Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kérését, mondja a 37. Zsoltár 4. verse. Mi a szíved kérése? Van-e rá reménységed? Folytatódik ez a vers, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, majd ő munkálkodik. Ezt szeretném most kérni, hogy a naplóba házi feladatként erről gondolkozzunk egy kicsit. Mik a szívünk legmélyebb kérései? Mi az, ami a lelkünk legmélyebb, legigazibb vágya? És vajon hogyan néz erre Isten? Mi a szívünk legmélyebb vágya a saját életünkre nézve? De hogyha a szeretteinket számoljuk elő, gyerekeinket, házastársunkat, vagy azokat, akik közvetlen környezetünkben körülvesznek és fontosak számunkra, velük kapcsolatban mik a szívünk igazi kérései? Nem úgy felszínen csípőből, hanem a szívünk legmélyéről. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Nincsen elnyomva? Van rá reménységed? Ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit gondolunk magunkról, és mit gondolunk a mi atyánkról. Mert hogyha magunkról azt gondoljuk, hogy a mi szívünk úgyis csak bűnös kívánságokkal van tele, meg mi nem vagyunk elég jók és méltók, akkor a szívünk kéréseivel sokszor igyekszünk az ellentétes dolgot tenni, mert biztosan, hogyha én erre vágyom, akkor valami más az, amit Isten akar, és más az, ami jó. Ez egy teljesen fals dolog. Igen, az óemberünk kívánságai ellenkeznek az Isten vágyaival. De hogyha elfogadtuk azt, hogy ő Krisztusban bennünket újjá teremtett, hogy meghaltunk az új embernek azért, hogy éljünk. Azt mondtam, hogy az óembernek haltunk meg? Jó, akkor rosszat mondtam. Meghaltunk az óembernek azért, hogy éljünk vele együtt az új embernek. Krisztus lelke lakik és él bennünk. A szívünk legmélyebb vágyait ő helyezi el belénk. Természetesen le kell ezt mérni az ige tükrében. Én nem azt mondom, hogy a szívünk legmélyebb vágya egyenlő mindig és mindenkor a Szentlélek hangjával. De a szívünk legmélyebb vágya nagyon sokat elmond az Isten akaratáról, mert Isten, ami megújított énünkbe, elhelyezi az ő akaratát, és ezt a mi legvélyebb vágyunkkalban találjuk meg. Merjük keresni szívünk legmélyebb vágyait, és Isten elé vinni. A másik kérdés persze az, hogy mit gondolunk Istenről, és milyen képünk van róla. Délelőtt hallottuk azt az igét, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle. Ez az egyik evangélium. A másik evangéliumban meg azt mondja, hogy szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Isten bennünk van és velünk van, és szeret bennünket. Jézus azt mondja, hogy úgy szeret bennünket, ahogy az Atya szereti őt, maradjunk ő benne, és ő mi bennünk. És akkor gyümölcsöt terem az életünk. Maradjunk ő benne az ő szeretetében, és akkor bármit kérünk az Atyától, megadja nekünk. Mert ahogy benne vagyunk, és ő mi bennünk, a vágyaink egyre inkább az ő vágyaival egyeznek. És ezért, amit az ő nevében fogunk kérni, az ő barátaiként, megadja nekünk. Na most konkrétan, adok néhány gondolatot, de hát ezer más dologért lehet imádkozni. Minden esetre az egy nagyon jó imádság, ha azért imádkozunk, hogy az én akaratom, az én vágyam egyezzen az Isten akaratával és az ő vágyával. Róma 12:1-2-ben olvassuk azt, hogy szánjátok oda magatokat okos Isten tiszteleteként, élő és szent áldozatul Istennek, amely tetszik Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát ha ezért imádkozunk, hogy az akaratunk, a vágyaink egyezzenek meg az Isten vágyaival, hogy formálja Isten a mi vágyainkat, ez biztos, hogy egy jó imádság. És akár elővehetjük ezt az igét, és ezt az igét magunkra véve imádkozhatjuk újra és újra. Mert ez az igazi megtérés. Már említettem azt még keddeste, hogy az érzéseinket érdemes behozni Isten világosságába, mert az érzéseink spontán módon mondanak el rólunk sok mindent. De ahogy Isten fényébe kerülnek, levezetnek a mélyre, és megmutatnak olyan sokszor a tudattalamban levő dolgokat, gubancokat, amiket Isten meg akar változtatni, megtérésre akar hívni. Ezért annak a folyamatnak, hogy értelmünk megújulásával megváltozunk, hogy egyre jobban megítélhessük, hogy mi az Isten akarata, mi a szent és tökéletes, ehhez az érzéseinkre való reflektálás, és azoknak az Isten jelenlétében hozása és a gyökereinek a megvizsgálása is egy fontos lehetőség. A másik kérés, amit mindig jó kérnünk, hogy magamat és másokat Isten szemével lássam. Az elhívásomat, a belső vágyaimat így tudjam elfogadni és elhinni. Mert amikor sokszor jön bennünk egy belső vágy, hogy mi az, amit én szeretnék tenni, és azt a Szentlélek indítja, de akkor gyorsan magamra nézek, és akkor rögtön azt mondom, hogy te akarod ezt tenni? Hát te béna vagy. Neked az sem sikerült a múltkor, nem, hogy ez a nagy elhívás. És olyan gyorsan le tudjuk magunkat beszélni róla, a gyávaságunk, vagy a félelmünk, vagy a korlátaink, a gyengeségeink láttán, amivel megakadályozzuk azt, hogy az Istentől kapott belső vágyaink valóban kiteljesedjenek, és ezt az ő szolgálatára és az ő dicsőségére használjuk. Ez tulajdonképpen egyfajta büszkeség, mert attól félek, hogy nem leszek elég, hogy kudarcot fogok vallani, hogy mások előtt leégek. És amikor a saját határaink miatt állunk meg, és nem engedjük a vágyainkat tovább kiteljesedni, és nem ennek mentén imádkozunk, akkor fontos, hogy ebben bűnbánatra jussunk. És amikor másoknak akarunk megfelelni, és én azt hiszem, hogy a legtöbbünkkel ez azért előfordul, de akkor ne csak sajnálgassuk magunkat, hanem ezt bűnként valljuk meg, és kérjük az Isten szabadítását ebből. Mert, és ezért is imádkozhatunk, hogy csak Istennek akarjunk tetszeni, hogy csak ő legyen fókusza az életünknek, és így tudjuk elhinni azt, hogy ő adta azt a vágyat a szívünkben. Azt mondja Jézus, nélkülem semmit nem cselekedhettek. És ez igaz, de milyen jó, vele igen. Nélküle semmi, nem is kell próbálkoznunk. De ha ő hív, akkor vele cselekedhetünk. És így léphetünk ki a kisebbségi érzésünkből, a büszkeségünkből. És juthatunk el az önmagunk egészséges elfogadásához. Erről is sokat beszéltünk már ezen a héten, hogy az önmagunk egészséges elfogadása is része a mi gyógyulásunknak, és annak, hogy az imádságunk egészséges legyen. Az Atya megerősítésének a befogadása. Na most ezek lelki kérések voltak, amiket most felsoroltam, de nem csak ilyen lelki dolgokért könyöröghetünk. A példába, amiket az igéből olvastam föl, ott a gyermekáldásért, vagy az életéért könyörgött az ószövetségi két szereplő. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb bátorítás az imádságra, amikor az ember ima meghallgatást tapasztal, és akkor erőt nyer, és átéli azt, hogy miért nem tettem ezt korábban még intenzívebben. Néhány dolgot sorolok föl még, amiért nagyon hasznos, ha imádkozunk, és ami biztos. Imádkozzunk erőért. Ugye Kriszti is azt mondta, hogy kevés volt az ereje, nem volt elég, elfáradt, de imádkozott erőért. Az 1 Péter 4:11-et nem olvasom el, ki lehet keresni, ha valaki az erőért akar imádkozni. Imádkozzunk bölcsességért. Ez viszont nagyon fontos. A Jakab első levelében van az, hogyha valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Szükségünk van az Isten bölcsességére. Miért nem kérjük? Kérjük, minden nap, kérjük, minden helyzethez. Kérjük a szeretetet. Az 1 Korintus 13-at, ugye a szeretet himnuszát ismerjük. Ott végig ott van, hogy akármit csinálok, ha szeretet nincsen bennem, az semmi, és semmi vagyok. És nincsen bennünk isteni szeretet csak úgy magától. Kérjük, és nyissuk meg magunkat, hogy betöltsön velem. Az akadályokról végül néhány dolgot. Akadályozza a kérésünknek az Isten elé jutását az, hogyha kontrollálni akarjuk vagy Istent, vagy másokat. A kérés az nem azt jelenti, hogy Isten egy kívánság teljesítő automatává válik. Nem azt jelenti, hogy én kerülök a középpontba és diktálom a tempót, hanem amiről már eddig beszéltünk, hogy az egész imádságunk arról szól, hogy az ő jelenlétébe jövünk, hogy, hogy ő előtte borulunk le, hogy azt valljuk meg, hogy kicsoda ő, és ő kerül a középpontba, és az ő szíve szerint szeretnénk kérni a Jézus nevében. Ha mi ezzel Istent kontrollálni akarjuk, vagy a másikat, és úgy kérünk, hogy pontosan lediktáljuk Istennek, hogy a másikkal mit csináljon, és hogyan, hogy nekem elviselhetővé legyen. Erre van bennünk készletés néha, de ez nem helyes irányú kérés. Akadályozza a kérésünket az, hogyha elgörbülten élünk, ha nem az Isten jelenléte határoz meg, nem az Isten jelenlétét gyakoroljuk, hanem valaki másnak a jelenlétét. Erről is volt korábban szó, hogyha valaki másnak a jelenléte határoz meg, akkor lehet, hogy még a csendességeinkben, az imádságainkban is állandóan a körül a téma körül forgunk, és ebből örvény lesz. És azt mondjuk, hogy imádkoztunk, de az imádság sem szabadít fel, hanem az imádságban is ebben az örvénybe pörgünk tovább, mert hamis jelenlétet gyakorlunk. Ez akadály. Ilyen sokszor a szerelem. Erről ugye sokat hallunk, hogy valaki szerelmes, aztán kér, hogy Isten mutassa meg az akaratát, és olyan tutira meghallja, hogy igen, ez az Isten akarata, aztán kiderül utólag, hogy mégsem ez volt az Isten akarata. Szerelmesként könnyű elgörbültnek lenni, de nem muszáj. Ha Isten elé lépünk, még a szerelem ellenére is lehetünk szabadok, és megkaphatjuk tőle akár azt a választ is, hogy nem. Ha valaki erre kíváncsi, tudok történeteket mondani, de most itt nem teszem. Az akadály lehet a kéréseinkben az, ha a motivációink nem tiszták. A Jakab levelébe olvassuk ezt is, hogy kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Ha nem csak Istennek akarunk tetszeni, hanem valamilyen bálvány van az életünkben, amivel a saját egónkat akarjuk a középpontba állítani. Nagy kísértés az, hogyha imádkozunk, és a másik életében megoldódnak dolgok, hogy ezt tudjuk, hogy egyedül Isteni a dicsőség, de azért megmelengeti a szívünket. És ez egy veszély, ez egy kísértés. Ha a saját sikerünket akarjuk ebből valahol titkosan, a saját megerősítésünket építeni, akkor ez akadályává válhat az imádságunknak. És persze mindaz, amit az elején mondtam, hogy őszintén, bizalommal, és az ő válaszára várva, ha ezek hiányoznak, akkor ez mind akadályt jelent. Végül az Efézus 3:20-21-et olvasom el, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Azzal kezdtem szintén az Efézusi levélből, hogy Krisztusban az Isten mennyei világának minden lelki áldása elénk van tárva. Vegyük el, nyúljunk hozzá, nyúljunk ki utána. És ezzel fejezem be ma este, hogy aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség. Nézzünk rá, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi azt csak elgondolni is tudjuk. És ezzel a reménységgel is, ezzel a hittel menjünk haza, hogy kérjük mindazt, amire szükségünk van, amiben hiányt szenvedünk, de leginkább kérjük az ő jelenlétét, az ő világosságát, az ő bölcsességét, az ő erejét, az ő szeretetét, azt, hogy ugyanúgy lássunk dolgokat, hogy ugyanúgy irányuljon a lelkünk, és egy olyan útra vezet be, ami az ő mennyei világának a gazdagságát fogja nekünk adni. Amen.